Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytatva a katolikus teológia történetének áttekintését, beszéljünk elsőként ma a teológusról és egzegétáról, a korai német katolikus teológiai romantika képviselőjéről, József Heinrich Alois Güglerről. Gügler 1782-ben Adligensville-ben látta meg a napvilágot, világi papnak készült, Landshut Egyetemén Johann Michael Zeiler és Benedikt Zimmer növendékeként tanult teológiát, bibliai tudományokat. Szentelését követően rövid lelkipásztori szolgálat után Luzern Egyetemére nyert kinevezést a Szentírás tudomány professzoraként, és ezt az állását élete végéig megtartotta. Gügler már első 1810-ben megjelent, a romantikus életérzés irodalmiassága által láthatott munkájában kísérletet tett a kereszténység szelleme és a romantika közötti spirituális közösség kimutatására, később pedig Johann Adam Müller és mások bátorítására a katolikus egyház fogalmának misztikus spekulatív megalapozásával kísérletezett. Legfontosabb, formailag az irodalmat az irodalomnak felfogott ószövetségi és újszövetségi hagyományt vizsgáló írásaiban is azzal próbálkozott, hogy a szent művészetként, szent műalkotásként értelmezett tradícióban a romantika történetiség és bölcselet iránti fogékonyságának a túláradó szent fantázia teremtő erejének a bizonyítékait találja meg. Gügler később írásainak, különösen a Szent Művészet, avagy a Héberek Művészete című teológiai értekezésének alapvető vonása az értekező próza, az esszé és a romantikus költőiség elemeinek ötvözése és annak a vallási élménynek a kifejezésre juttatása volt, amely a biblikus és dogmatikai tényekben a túláradó emberi fantázia és az önmagát misztikus tényként közlő isteni valóság találkozására ismer. Ebben az értelemben életműve a kortárs protestáns teológiai romantika alkotói, Hamann vagy Schleiermacher, és a katolicizmus felé közeledő Schlegel kör szellemével mutattak némi rokonságot. Gügler 1827-ben távozott az élők sorából, korai halála miatt írásainak egy része töredékben maradt, számos munkáját pedig később Johann Widmer rendezte sajtó alá. A tübingeni teológiai iskola filozófiai és dogmatikai szempontból is egyéni hangot hozó színes egyénisége volt Johann Evangelist von Kuhn, az előbbieknek tanítványa Gissen, majd Tübingen Egyetemén a dogmatika professzora. Kuhn 1806-ban született polgári család gyermekeként Wassenbeuernben. Fiatalon már papnak készült, elvágeni és rottweili humanisztikus tanulmányai után Tübingen Egyetemén Hirscher és Müller keze alatt filozófiát, Dreinél teológiát tanult. 1830-ban lépett be a rottenburgi szemináriumba, a következő évben, 1831-ben szentelték pappá, egy nagyobb tanulmányútat követően pedig Gießenben 1832 és 38 között főleg Pál apostol leveleit elemezve egzegézist tanított. Innen került át Tübingenbe, ahol először egzegézist, 1839-től Drei utódaként dogmatikát adott elő. Hivatalos részről nem kevés gyanakvás kísérte működését, a tübingeni iskola fenegy gyerekének tartották, ma viszont a modern teológiai gondolkodás egyik úttörőjeként tartják számon. Dogmatikai alapelve az volt, hogy Isten ismeretünk legalapvetőbb forrása, némiképpen Hegel vallás bölcseletét idéző módon, magának Istennek az aktív, gondolkodásunkat is formáló öntudata. Kuhn igen határozottan szállt szembe a tudásnak a hit, a filozófiának a teológia alárendelését célzó kapcsolata a barokk skolasztikát idéző törekvéseivel, a természet és a kegyelem kapcsolata tekintetében pedig a korjeles dogmatikusát Schebent is válaszra ösztönözve durva redukcionizmussal vádolta a teljes tomista hagyományt. Ezeknek a gondolatoknak a nevében Kuhn egyike volt azoknak a teoretikusoknak, akik az 1850-es évek után határozottan ellenezték a skolasztikus, a tomista gondolathoz való visszatérést, a hagyomány megújítását és megbecsülését azonban tágabb értelemben ő sem ellenezte. Az alkalmi áthallások ellenére a lelkeményén romantikus Kuhn, bár fogalmi rendszerét javarészt tőle kölcsönözte, nagyon nem szerette Hegelt, amit egész életében keresett, az éppen a Geist idealizmus egy olyan változata kívánt lenni, amely a hegeli rendszer forbamontó katolikus korrekciójának tekinthető. Kuhn hosszú pályája korai szakaszában élénken kivette a részét a racionalista Jézus élete kutatás körül kibontakozó vitából, amelyben különösen Straussnak a hit szempontjait elemzéséből kiiktató, egyszerre racionalizáló és moralizáló szemléletét bírálta. Kuhn a hitet személyes természetű ontológiai tapasztalatnak tekintette, és Hegelnek is azt rótta fel, hogy az a hitet megszünteti, tudásként emelve fel annak tartalmát a szellem, mint abszolút szellemvilágába. Ugyanakkor Kuhn egyéni módon értelmezve Szent Tamásnak a hit és az értelem viszonyáról vallott felfogását, és önálló nézeteket fejtve ki a természeti és a természet fölötti közötti kapcsolat nem mechanikus és nem alárendelő interpretációja dolgában, ellenezte a skolasztikus gondolkodás dogmatikus formalizmusához való visszatérést. Időközben közéleti szerepet is vállalt. 1848 és 52 között tagja volt a Stuttgarti Országgyűlésnek, kisebb politikai szerepeket pedig később is vállalt. Az 1850-es években egyébként döntően dogmatörténeti témák és az ókeresztény idők kegyelemtani és ismeretelméleti témái foglalkoztatták, a 60-as években pedig a kibontakozó új skolasztika szemlélete ellen fogalmazott meg határozott bírálatot. Két főművében, a Katolikus dogmatikában és a Bevezetés a Katolikus dogmatikába címűben különösen a hit és tudás viszonyát elemezte. Kezdetben még a hit tudás általi megragadásának lehetősége mellett érvelt, később azonban már a hit belső tartalmi elemei felé fordult a figyelme. Úgy vélte, bár a kinyilatkoztatás lezárult, a hitre vonatkozó ismeretek az emberi egzisztencia történeti fejlődése, változása következtében folyamatosan bővülnek az egyházban. A konzervatív erők szellemi offenzívájának kibontakozása idején, a szillabusz megjelenése után szellemi defenzívába szorult, 1870-ben az első vatikáni zsinat megnyitásának évében pedig a publikálással is felhagyott. Kuhn végül magas kort megérve 1887-ben Tübingenben távozott az élők sorából. Hegel elvetésében partnere, a hittudás viszony megítélésében viszont ellenlábasa volt Kuhnnak az ugyancsak a tübingeni körhöz tartozó Martin Deutinger. Deutinger a bajorországi Langenpreisingben született 1815-ben. Tübingen egyetemén tanult, 1837-ben szentelték pappá. Ezt követően Freising München Dillingen egyetemén tanított, egészen 1864-ben Pfaffersben bekövetkezett haláláig. Reutinger a tübingeni hagyomány követője volt, aki a schellingi transzcendentális idealizmus nevében a szellem belső dinamizmusát akarta összhangba hozni a romantika intuicionizmusával és a katolikus hagyomány elemeivel. Ő is ellenezte a skolasztikához való visszafordulást, helyette a klasszikus német idealizmus, főleg Hegel szellemében a tézis, antitézis, szintézis modellt követve a hitvilágát az ember, a természet és Isten dialektikus viszonyaként igyekezett értelmezni, illetve utolsó éveiben viszont Ernst Renan Jézus könyvének liberális historicizmusával keveredett vitába. Mindent egybevetve tény, hogy a tübingeniek, így Deutinger is tették az első eredményeket hozó, de az ortodoxia keretei között maradó kísérletet a racionalizmus és az idealizmus eredményeinek, a történeti szempontok érvényesítésének megvalósítására a katolikus szellemi életben. Isten létét, felismerhetőségét, az egyház isteni eredetét történetteológiai alapon próbálták értelmezni, és azt vallották, nem az egyház és intézmény, az az intézmény és fórum, amely az igazságot birtokolja, hanem fordítva, ahol a fejlődő változó igazsága van, ott van maga a fejlődő változó egyház. Drey Müller és Hirscher tanítványa, az utóbbinak 1837-től Freiburgban kollégája volt, a Tübingenből induló szellemi mozgalom eredeti és fontos alakja Franz Anton Staudenmayer. Staudenmayer a württembergi Donzdorfban született 1800-ban. Elwagen gimnáziumában tanult, innen került át a közben Tübingenbe költözött helyi egyetemre, ahol 1822 és 26 között Drey Müller és Hirscher szellemében tanult teológiát. 1827-ben szentelték, rövid lelkipásztori és repetitori munka után pedig 1830-ban Gießen egyetemére került a dogmatika és a dogmatörténet tanárának, ahol Kuhn is a kollégája volt. Innen 1837-ben került át Freiburgba, ahol 1855-ben egészségi okokból bekövetkezett nyugdíjazásáig tanított, a következő évben azonban meghalt. Staudenmayer első írásaiban Hegel bölcseletéről értekezett, a későbbiekben pedig önálló munkát szentelt a patrisztika és a skolasztika között összekötő kapocsnak számító Scotus Eriugena bölcseletéről. Polémikus írásokban vitázott a jeles luteránus teológussal, Ferdinand Christian Bauerral, David Friedrich Strausszal, Georg Hermész katolikus hegelianizmusától pedig élesen elhatárolódott. A Kereszténység filozófiája című főművében kifejtett szellemi kiinduló pontja szerint Staudenmayer rendszerének alapja a kereszténységnek, mint az abszolút igazság, történetileg kibontakozó, egységes Isten által kinyilatkoztatott, a természetben és a szellemvilágában is megmutatkozó rendszerének értelmezése volt, amelyben Isten háromságos természete mutatkozik meg, a természet, a szellem és a történelem hármasságában. Ebből következően számára a történelem maga is alapvetően személyes természetű, amelynek folyamata az emberi szabadság kibontakozása, és az azt óvó és tudatosító hívő egyházias reflexió által halad előre. Az így vázolt dinamikus rendszer valójában nem más, mint a hegeli szisztéma kritikai recepciója Staudenmayer részéről, aki folyamatosan igyekezett a maga számára átértelmezni a hegeli bölcselet legfontosabb kategóriáit, közben pedig igen határozott bírálatot mondott magáról, az általa az ember, a hit és a szabadság eliminálására épülő vallásbölcseleti tartalma szerint szélsőségesen panteista hegeli rendszerről. Ez utóbbi a teológiai és a filozófiai szemlélet közötti harmónia megteremtésének panteisztikus modellje egyébként is visszatérő téma volt. Staudenmayer e szellemi csapdát elkerülni akaró gondolkodásának, amit több Scotus Eiriugena alakját és a patrisztikus és skolasztikus gondolkodás közötti átmenetet és viszonyt elemző munkája és polemikus írásai egész sorra bizonyít. Teológia történeti stúdiumai alapján Staudenmayer összefoglaló teológiai enciklopédiájában a teológiai igazság egyetlenségét és a hozzávezető tudományos utak sokféleségét állította, valamint azt, hogy az irányzatok és módszerek gazdagsága, a pozitív történeti és a spekulatív megközelítések párhuzamossága a hittudomány megkívánt egységét nem veszélyezteti, hanem éppenséggel erősíti. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.